Azért emlékeznek rá, hogy ez a rezgés tantárgy szokott lenni ilyenkor, hétfőn délelőttönként, és arra is, ugye, hogy a fél évnek az első felében ugye egy szabadságfok, a legegyszerűbb lengőrendszerekkel foglalkozunk, amik egy szabadságfokúak. Először nem volt bennük semmi, csak egy tehetetlen dolog, tömeg, vagy tehetetlenség nyomatéka volt valaminek, meg valami rugó, vagy torziós rugó, meg ezen mindenféle kombináció, hogy néha a rugó helyett inga volt, és megtanultuk, hogy az inga kicsiben, linearizálva úgy viselkedik, mint egy rugó, és így tovább. Utána kezdtünk csillapítást is hozzáadni a rendszerhez. Ugye volt ez a bizonyos viszkózus csillapítás, ami azt mondtuk, hogy a gépészmérőnek a legfontosabb, mert minden egy picit olajos, és az olajos olajfilm felületeken, ugye az olajfilm az ilyen viszkózus csillapítást biztosít a legtöbb gépalkatrészünknek. De használunk ugyanilyenből nagyobb lengéscsillapítókat is, mint amilyenek például ugye az autókban vannak. Utána megbeszéltük azt, hogy nagyon sokszor ugye ezek a lengések, ezek valóban így játszódnak le, hogy itt ez az autók vizsgáztatásán régen használt ugye ilyen kördiagram is mutatja itt az időben, ahogy nézzük, hogy hogyan csengenek le a rezgések. Aztán beszéltünk ugye arról, hogy természetesen épületeknek, meg hidaknak is van hasonlóan csillapítása. A lengések közül ugye utána megbeszéltük azt is, amikor erősebben csillapodnak a dolgok, tehát amikor a kritikus csillapításig felnevelik, ugye ez azt jelenti, hogy már olyan sok a csillapítás a rendszerben, hogy a karakterisztikus egyenletnek, a differenciált megoldásakor már nem komplexek a gyökei, hanem valósak, és hogyha valósak a gyökei, akkor eltűnnek a rezgések, csak ilyen lomha, ilyen exponenciális mozgások alakulnak ki. Ilyeneket csinálunk az ajtókon. Ugye itt egy ajtó lengés csillapítója látható, és ugye azok a cégek, amik erre specializálódtak, és ezzel dolgoznak most már évek óta, ugye itt kapcsolódik össze az, amit dinamikában, vagy kinematikából tanultak, ugye a négycsuklós mechanizmus, és ebben a dobozban bent lévő ugye lengéscsillapító elem, ami egyébként egy rugó is van benne. És akkor ezzel tudják beállítani azt, hogy az ajtó az tényleg megfelelő ütemben, és jól csukodjon be. És ugye ezt is megbeszélték, hogy ez tényleg abból a szempontból fontos, ugye, hogyha egy WC ajtó, akkor ne jöjjön ki a büdös, ha meg van más, akkor a meleg az ne menjen ki, vagy a hideg ne menjen be, vagy akárhogy fogalmazunk, de jó, hogyha ezek az ajtók lehetőleg gyorsan és exponenciálisan gyorsan becsukódnak. És ide van ez a bizonyos lengéscsillapító elem, egy fogas létszer például itt át lehet vezetni úgy, akkor oda lehet beépíteni azt az elemet. Egyébként pedig az egész az ajtó zsanérjával, az ez a negyedik csukló úgy működik tényleg, mint egy négycsuklós mechanizmus. Egyébként ugye ennek egy holland kollégiumban egyszer láttam egy nagyon szellemes megoldást erre a bizonyos ajtónyitásra, ami lengéscsillapító nélkül működött, és a rugót pedig egy ilyen ingaszerű dologgal, tehát nehézségerőnek a megfelelő transformációjával tudták helyettesíteni. Ugye egy sörös üveget akasztottak föl erre a madzagra, és az ajtó, ahogy ki volt nyílva, tulajdonképpen az ajtó nyitásával volt szépen ilyen görgőkön átvezetve a madzag, és nagyon szellemesen meg volt oldva, és be volt állítva, hogy az ajtó körülbelül megfelelő ütemben csukodjék be. Ráadásul még ebben volt egy kis csillapítás is valahol. Igaz, hogy nem ott, ahol szoktunk. Ugye a sörös üvegben bent hagyott, vagy hát inkább a beletöltött víznek a mennyiségével lehetett szabályozni, ugye, hogy milyen erővel húzza az ajtót, és ezt szépen be lehetett állítani. Másrészt volt egy olyan kis probléma, ugye, hogy a sörös üveg nagyon sokszor kocogott az ajtó félfán, és ennek nagyon kellemetlen hangja volt, és akkor fölébresztette azokat, akik aludtak, ezért ezt betekerték egy papírba, és akkor ez volt a lengéscsillapítás rajta, hogy az ne kocogjon olyan hangosan. Na, gondoltam, hogy megmutatom, hogy lehet egy nagyon olcsó eszközökkel ilyen dolgokat csinálni. Egyébként ezek valóban néha nagyon drágák tudnak lenni. Na mostan a másként meg akartam mutatni, mert már átvezet a következő témakörre, mert ugye ez volt a csillapításnak a kérdése. Megbeszélték ugye a száraz súrlódást is, hogy még a viszkózus csillapítás az ugye exponenciálisan csillapít, és mértani sor szerint alakulnak az amplitúdók, addig a száraz súrlódás esetén lineárisan csökkennek az amplitúdók, ez pedig a számtani sorozatnak felel meg. Tehát az, amiket matekból tanultak első éven, az például itt megjelenik, és látszik az is, hogy melyik differenciál típusnál milyen megoldások jönnek ki, és az amplitúdók sorozata az, az milyen sorolatot alakít ki. Ebből egyébként valóban föl lehet ismerni azt, hogy egy szerkezetünkben mondjuk nagy a szárazsúrlódás sok kellemetlenséget, kopást és egyebet okoz, és természetesen ilyenkor egy kicsit megolajozzuk, ugye az ember szoktál mondani, hogy jó gépész, mert pár csepp olaja a csodákra képes, megolajozzuk, akkor rögtön átmegyünk az exponenciálisan csökkenő, illetve mértani haladvány szerint csökkenő amplitúdók tartományába, és megszűnnek a kellemetlen kopások és a rezgések. A következő témakör, amit pedig elkezdtünk, az a gerjesztett rezgések volt. Tehát amikor a csillapítást, most még a gerjesztést is rátettük el az egyszabadságfokú lengőrendszerre, erre pedig egy ilyen átvezető videó az, ugye az autók lengés csillapítójába lehet úgymond negatív csillapítást is tenni, és akkor ezzel a negatív csillapítással lehet gerjesztést is okozni. És akkor ilyen módon ugye az autókkal el lehet kezdeni ezeket a... Ez egy kicsit túl hangos, elnézést. Ez tömpel a másik miatt. Ez a hangszín. Jó. A volumenak a gombja le volt csúszva, és nem lehetett tekerni, elnézést. Szóval közben azért lehet látni, ugye, hogy el tudnak játszani ezzel. Hát persze olyan túl sok értelme nincsen, de érdekes. És az is lehet látni egyúttal, hogy az autóknak körülbelül hol vannak az első saját frekvenciáik. Ugye ezek olyan 1 Hz köré szokták beállítani. Tehát hogyha ezt akarjuk gerjeszteni és rezonanciába hozni ezeket az autókat, akkor körülbelül ezzel a másodpercenkénti egy lökést kell nekik adni, e körül van saját frekvenciák. És az érdekes, hogy úgy van beállítva, és ezt is lehetett látni, hogyha egyszerre ugrál mind a 4 kerekén, ami nagyon nehezen megy, mert ugye kicsit mindig elhangolódnak, és ilyen pattogás lesz bele, vagy pedig ilyen fordul, tehát majd a többszabadságfokú lengésképeknél tanuljuk ezt a forgásszerű, tehát az ilyen irányú mozgást az autónak, amikor az egyik kerék berugózik a másiké, az is körülbelül ugyanoda van hangolva, és körülbelül ugyanúgy az 1 Hz-re van beállítva. Na most ugye akár biciklivel is meg lehet csinálni, persze nagyon kicsi gerjesztőerőkkel, általában a rezonans gerjesztésekhez alapján nagyon pici gerjesztőerőkkel is el lehet érni, az éppen a lényege, ugye, hogy ilyen kis értékekkel is meg lehessen csinálni. Lesz itt még később a végén olyan is, amelyik megint csak mind a 4 kerekével megy, csak látnám, hogy hol tartunk a videóban. Na mindegy, körben most már végig várjuk, jó? Na ez az a mozgás, meg amit mondtam, ami így előre hátra. Ezenvel próbálgatják ugye, hogy az egyik oldalára felállítani. Tehát ez a jobbra-balra való billegés, ez is egy külön saját frekvenciája ugye az autónak. Ez meg ez a bizonyos előre-hátra billegős, meg megint körbe az 1 Hz-es. Ez lenne ugye, amikor mind a 4 kerekét próbálják egyszerre, csak azt nagyon nehéz megcsinálni. És ha azt próbálják csinálni, akkor ugye elkezd össze-vissza ugrálni a dolog, mint például itt is, tehát így szépen körbe mindenikét. Ott a jobb első kereke kezdi elhagyni magát a ezének egy kicsit, de itt meg ugye próbálják fölborogatni, és amikor végre sikerül fölborítani, akkor ugye közönség az megtapsolja őket. Na, hát minden esetre ilyen nagyobb szerkezeteken is ilyen módon lehet látni ilyen úgymond rezonáns rezgéseket. Jó, most erről eszembe jut, hogy valahol itt kell, hogy legyen egy autó rezonancia görbe. Itt van, ez az. Ugye ez a különböző, ugye ez valóságos autóknál, ugye itt már külön ki van rajzva az aktív meg a passzív kerékfelfüggesztésnek a rezonancia görbei, amiket most már gyakorlaton csináltak, mert most mindjárt föl is fogom rajzolni, hogy néz ki a gerjesztés esetére. Ugye a passzív esetben, amik a vékony görbék, ott különböző ugye newton szekundum per méterben, ezek valódi csillapítás tényezőkkel vannak végigcsinálva egy-egy autó esetén. Egyébként meglehetősen függ attól is, az autónak milyen a tehetetlenség viszonyai, meg a tömege. Jó? Tehát ugye ezeknél a nagy amerikai autós üldözéses filmeknél ugye mindig azt lehet látni, hogy a nagy autó mindig a lomhán mozognak, felszaladnak a járdára, olyan szép hosszan lengenek, és viszonylag a relatív csillapítás tényezők az viszonylag kisebb, tehát ilyen 0,5-0,4 meg hasonlók. Vannak olyan autók, amik viszont viszonylag kisebb tömegűek, és nagyon keményre vannak hangolva. Ugye az egyik ilyen legkeményebb autó, már most nem lehet kapni a Renault Clio-t, azt hiszem, de ugye azt annak idején úgy is hirdették mindig, hogy az ilyen fiataloknak szánt kocsi volt, mert az a lehetett autópályán menni 200-zal, annak erre, hogy kicsi volt. állati, úgymond kemény volt a lengéscsillapítói, viszont a városban meg hát elég kellemetlen volt. Tehát nem az a típus volt, amivel bevásáron járt az anyuka, és akkor még egy kutya is kiugrott a csomagtartóból, egy ilyen 80 kilós kutya, meg még a babakocsi, meg a három gyerek, meg nem tudom. És szóval nem ez a nagy kocsi, hanem ez a picike, nagyon kemény és merevre volt az egész hangolva. Tehát ennek megfelelően különböző képpen viselkedik, és a rezonancia görbék különbözőképpen alakulnak, mindenesetre itt az 1 hertznél lehet látni, hogy körülbelül 1 hertznél, vagy kicsit alatta, ott van általában az autóknak ez a lengéscsillapítói behangolva, tehát hogyha valahol ráülünk és megnyomjuk, akkor ezt lehet majd látni. Ugye az ember így néz ki profinak, hogy először valószínűleg használt autót fognak venni, és ha ember használt autót vesz, akkor sétálgat körbe, és akkor mindegyik rezgésten dolog, tehát ugye majd gépészmérnökként ugye erre figyeljenek oda. Az egyik dolog, hogy elmegyünk egy próbavezetésre, és akkor aki el akarja nekünk adni az autót, az az első, hogy bekapcsolja a rádiót, és elkezdi magyarázni, ebben 8 hangszóró van, és milyen marha klassz. És hogy hát ugye élvezzük egy kicsit a vezetést. Na ez az első dolog, hogy a rádiót azonnal ki kell kapcsolni, ugye? Mert a rosszansz elhisszük, de mi ugye fülelünk. Az egész próbavezetésnek az a lényege, az ember fülel, és amikor kanyarodunk, hallgatjuk, hogy nincs-e valami recsegés az izénél, meg amikor fékezünk, gázt adunk, mi nyikorog, mi nem nyikorog, motor mennyire szól egyenletesen, váratlan megpörgetve motort, hogy szólal meg, stb. Tehát a hangokra borzasztóan odafigyelünk, mert hiába nézünk be a motorházba, nem lehet átlátni a fémen, ugye? De a hang az kijön szerencsére, tehát az minden onnan előbújik, akármilyen rejtekre, az a baj, sokszor nem tudjuk, hogy honnan jött a hang. De hát amikor vásárolunk, az nem a mi dolgunk, az a szervizés problémája, hogy nem találja, hogy mi ez a kis kellemetlen hang benne. Nekünk az a dolgunk, hogy ezt ugye hallgassuk. A másik, ami pedig ugye nagyon érdemes megnézni, a lengéscsillapítónak az állapota, oda kell szépen menni, rá kell ülni az órára, a kocsának is megnyomni, és akkor leugrani, és akkor nézni, hogy ment vissza, és nem fog egy kicsit túl hosszasan lengedezni ott nekem, mert ugye akkor drága már rögtön azzal kezdeni, az ember rögtön lengéscsillapítókat cseréljen. Na, tehát a lényeg az, hogy itt van a minős 1 herces, és aztán egy 15-16 herc környékén van a következő, ami a gumiköpenyeknek a rezgési frekvenciát. Tehát ez majd a több szabadságfogú lengőrendszereknél tanulunk róla, hogy ez pontosan hogy is néz ki, és akkor hogy kell most már két egymásra helyezett rugóval modellezni az egész, és akkor hogy jönnek ki ezek a több szabadságfokú dolgok. Na, viszont ugye gyakorlaton megcsinálták ezt a rezonancia görbét egy adott példánál, de az elmúlt óra végén azt hiszem, nekem is Kovács Lánon azt mondta, hogy nem tudta ezt fölrajzolni, úgyhogy azért az előadás jegyzetében is kell, hogy szerepeljen ez egy végleges egységes formában, teljesen általános formájában. Jó, tehát megbeszéltük, hogy a gerjesztésnek sokféle fajtája van tranziens, meg sztoasztikus, meg periodikus, mi a legegyszerűbben foglalkoztunk a harmonikus gerjesztése. A harmonikus alatt azt érti a mérnök, hogy tiszta szinuszos vagy koszinuszos, tehát ilyen nagyon szép, egyszerű gerjesztett rezgés. Ez a kréta megnyikordulás is egyébként, amit most hallottak, ez is egy rezgés, csak egy nagyon magas frekvenciás rezgés, ami a szárazsúrlódás miatt van. Szárazsúrlódásos esetekben, ugye amikor a tapadási nagyobb, mint a csúszási súrlódás, ott van egy kicsi negatív csillapítás, és ez a negatív csillapítás okozza ezt a gerjesztést, ami nagyon nagy frekvenciá. Ugye lehet alacsony frekvenciával is csinálni, amikor... Hoppá! Nem megy. Alacsony frekvenciás nem tudom csinálni, mert olyan kemény a kréta, hogy nem tudom jól csinálni, de ennek van egy ilyen... Na most sikerült úgy, ahogy ez a vége volt a magas frekvenciás, ugye, és tudom, hogy kellemetlen hang, de ha már megszólalt, akkor megmutattam az alacsonyabbat, és az alacsonyabbat azt lehet szabad szemmel is látni. Na, tehát gerjesztett rezgés. Ugye, és akkor ennek ez a bizonyos alapmodellje, amit múlt órán megbeszéltek, az így nézett ki, hogy a rugóval és a viszkózus csillapítással volt rögzítve ez az M tömeg, K volt a csillapítás tényező, S volt a rugómerevség, mind a kettő lineáris volt, és ugye erre hatott egy gerjesztő erő, és ez a gerjesztés, ez egy F0 erőamplitúdó szor koszinusz omega t volt. Tehát itt volt a gerjesztő erő, ez nagy F0 szor koszinusz omega t volt, és X volt az elmozdulás, ugye? És akkor megbeszélték szépen, hogy milyennek a mozgás egyenlete. A mozgás egyenlete ugye az, abból már nagyon sok mindent ismertünk, a baloldali az teljesen egyszerű volt, ugye az így nézett ki, hogy M-szer X2 pont, meg K szor X pont, meg S szer X, ahol ez a csillapítőr, meg a rugóerő, ezek a jobb oldalon voltak, a szabadtestáv után csak így átjöttek a baldalra, és itt pedig ott hagytuk a gerjesztőerőt a jobb oldalon, ezt a nagy F szor koszinusz omega t-t. Ezt azért csináltuk így, mert a differenciálnak megoldásához, ahogy matekból is tanulták, ugye itt a, ez a bal oldalon lévő rész, hogyha ez itt nincs semmi, akkor ez egy homogén differenciálnak már tanultuk a megoldását, ez pedig egy gerjesztett rezgés, és azt megtanulták, hogy az inhomogén differenciáljáteknél megoldást azt hogyan is kell csinálni. Miért ezt csináltuk volna, ugye elosztottuk a tömeggel, hogy egy ilyen standard vagy referencia alakot kapjunk, ami ugye így nézett ki. Ennek a bal oldala már megint ugye jól ismert kell, hogy legyen mindenkinek, mert a csillapított rezgéseknél ugye ezt csináltuk, és arra már mindenki tudja, hogy hogy néznek ki a megoldás pontosan. A jobb oldalon volt ez az F0-szor alfa négyzetszer koszinusz omega t, ahol egy új paraméter jelent meg, ez a kis F0. Jó? Tehát a nagy D és az alfa, ugye a nagy D a relatív csillapítás tényező, alfa a csillapítatlan rendszer saját körfrekvenciája, tehát ha nem lenne semmi, akkor ezzel, tehát se nagy D, se gerjesztés nem lenne, akkor alfa frekvenciával rezegne, ezért hívják a csillapítatlan rezgés saját körfrekvenciának. A kis F0 egy új betűben, ne, az omega az ugye a gerjesztés frekvenciája, az is új, de azt mindenki érti, az viszonylag egyszerű. A kis F0 egy kicsit bonyolultabb dolog, az a rendszernek a statikus deformációja. Ugye ennyi lenne a rendszer deformációja, hogyha konstans erőterhelné, vagy konstans nyomaték, hogyha torziós lengőrendszerről van szó. Jó? Tehát ezt úgy hívtuk, hogy statikus deformáció. Ez lenne, hogyha csak a... Ugye ez úgy jön neki, hogyha én mostan a koszinusz omega t helyére omegát nullára venném. Tehát hogyha nem lenne frekvenciája, hanem itt csak egy lenne egyszerűen, akkor egy konstans kis F0-szor alfa nézegens, akkor tényleg az x egyenlő F0 lenne a megoldás, ugye? Akkor ezek is, ha konstans, akkor ezek mind nullák, az ott egy, és akkor az x lenne éppen az F0, és ezért hívják ezt statikus deformációnak. Tehát ha nem számolnánk rezgés, akkor ennyi jön neki. Most megbeszélték azt is, hogy az általános megoldás, az ugye úgy néz ki, hogy a homogén rész általános megoldása plusz a partikuláris megoldás. Ugye ezt matekból szépen megtanulták. Azt meg, mivel a homogén rész általános megoldását már megcsináltuk, és láttuk, hogy ez lecseng, tehát hogyha van csillapítás, akkor ez a rész, ez tart nullához, ahogy a t tart a végtelenhez. És ezt remélem, hogy föl is rajzolták ezt, hogy néz ki. Végül is azt lehet mondani, hogy ez az egész, ahogy t tart végtelenhez, csak ez a partikuláris megoldáshoz tart. És ez a partikuláris megoldás pedig olyan kell, hogy legyen, hogy ugyanolyan frekvenciájú gerjesztés, mint a, tehát ugyanolyan frekvencia a rezgés, mint amilyen frekvencia a gerjesztés volt, és hát ki kell számolni, hogy mekkora az amplitúdója, és még lesz egy fázis késése is, ahhoz képest, ahogy ezt az egészet gerjesztettük, tehát valami ilyesmi lesz, hogy nagy A-szor koszinusz omega t minusz teta. Tehát nagy A a rezgésnek az amplitúdója, a gerjesztett rezgésnek az amplitúdója. Ezt szokták úgy is nevezni egyébként, hogy ez a stacionárius rezgés. Tehát amit a matematikusok úgy hívnak, hogy partikuláris megoldás, azt a mérnökök úgy nevezik, hogy stacionárius rezgés, miután a tranziensek lecsengtek, jó? Tehát erre mondják azt, hogy ez a tranziens, tehát a mérnöki nyelv az az, hogy tranziens, tehát amikor a gépet bekapcsolom, indítom, akkor még belekavarodik ez a homogén rész, és ez pedig a stacionárius. Tehát a leállás vagy az indulás után kialakult rezgés, ami a t-tart végtelen estén matematikai értelemben ugye ennek felel meg. Ugye ennél a torziós rendszernél ez ugye annak felel meg, hogyha én most ezt elindítom, ugye itten most ezzel a kis forgó résszel ugye kezdem el gerjeszteni, vagy mindjárt beszélünk útgerjesztésre, ez pontosan mit jelent, és a kis fekete nyíl mutatja azt, hogy mi a gerjesztés, a fehér nyíl az pedig, hogy ez a torziós lengőrendszerem ez éppen hogyan mozog. Látszik, hogy sokkal nagyobb amplitudóval kezd rezegni, mint amennyire ez a fekete nyíl csinálja. Noha van benne egy ilyen kis lebegés, ami meg egy kicsit hosszabb történet, hogy elmagyarázom, de aki tudja, hogy a koszinusz alfa plusz koszinusz bétát hogyan kell összeadni, akkor abból ki lehet hozni ezt a bizonyos lebegésszerű jelenséget is, amit megjelenik a rendszerben. Jó, hogyha én ezt most meglököm valahogy, akkor adok neki egy ilyen tranziens, beindul ez a bizonyos homogén rész is, és hát bizony egy ideig várni kell, amíg ez a homogén rész kihal belőle, csak most sikerült annyira megütnöm, hogy beleütött a végén a végén lévő rugókba is. Úgyhogy amikor aztán szépen lecseng, akkor utána kezd kialakulni a rezgés, most sikerült úgy eltrafálni a rezonanciát, hogy ott jöttem ide, sokáig hangolgattam, és külön rászoktam, hogy nehogy eltekerjék, ugye, hogy milyen fordulatszámmal kell menni, az egy szép rezonáns rezgés alakuljon ki, és ott a szobámba előtte ment fél óra hosszat, egyetlen egyszer is került ilyen szép nagyra kialakítani. Na, mindegy, szépen egy idő után be fog állni, meg kell hagyni, hogy ez szépen lecsillapodjon, és akkor ez szépen kialakul. Na most a kérdés az, hogy ezt a nagy A amplitúdót hogyan lehet kiszámolni. És erre vezették le azt, hogy ezt a nagy A amplitúdót úgy lehet kiszámolni, hogy bevezetünk egy lambdát, amit hát a gépelemesek használják ezt a lambdát, általában a világon inkább zetászó, mert a matematikusok lambdával jelölik a karakterisztikus gyököket, ugye, vagy karakterisztikus exponenseket, és mert itt differenciálgyenletek is vannak, hát félő, hogy esetleg valakinek a fejébe ez a kettő összekavarodik. Ez nem karakteres gyök most, hanem frekvencia hányados, vagy akik gépalamozással foglalkoznak, frekvencia hányados, vagy akik gépalamozással foglalkoznak, azok azt mondják, ugye, hogy a hangolás jó, mert ottan az alfában. Na mindegy, aki gépészeti fejlesztőre, majd el lesz szépen magyarázva az egész gépalapozás, meg rezgésszigetelés, hogy hogy kell csinálni, és akkor ott majd erről beszélünk. Na most ennek a frekvencia hányosnak a függvényében lehet jól felrajzolni ezeket a dolgokat. Ugye az A amplitúdó az úgy néz ki, mint egy nagyítás szor az F0. Tehát azt mondjuk, hogy ezt a nagyítást kell megcsinálni, ahol és ugye most a levezetést azt nem csinálom meg, az jött ki a hosszas levezetés után, ez egy elég bonyolult képlet, de hát aki rezgéstannal foglalkozik, az egy idő után fejből tudja, mert olyan sokszor kell leírni és kiszámolni. Jó, egy ilyen 1 minusz lambda négyzet, négyzetem plusz 4D négyzet, lambda négyzet a négyzet gyökér alatt. Ez persze az egyik dolog, a másik dolog pedig a fáziskésés. Ugye ez a bizonyos teta, ez azt mutatja meg, hogy a fekete nyílhoz képest mennyit késik a fehér nyíl, és mennyivel később megy utána. Tehát nem pontosan együtt mozognak, hanem lemarad róla. Jó? És a bizonyos fázis késésre, erre a tetára, erre pedig az jön ki, hogy 2D-szer lambda per 1 minusz lambda, ezért pontosan ennek a tangensére jön ki ez, hogy 2D lambda per 1 minusz lambda négyzet. És akkor ugye jön egy probléma, amit szoktam itt emlegetni, nagyon furcsa, ugye a matematikusok, meg az összes kalkulátorban és minden szoftverről program, az arcus tangens az úgy van definiálva, mint függvény, egyértelmű, hogy a minusz pi per 2 és a plusz pi per 2 között van. Jó? Tehát aki kap egy ilyen értéket, azt oda fogja kapni. Viszont mi gépészek ezt nem így értelmezzük, hanem a nulla és a pi közé tesszük az arcus tangens. Tehát ha valakinek minusz pi per 2 és nulla közé jön ki, akkor olyan, mint a negatív késése lenne, az nem így értelmezzük fizikailag, az nekünk hozzá kell olyankor adni egy pi-t. Persze tudják az arcus tangens számításnál, ugye, hogy hozzá is adni k-szor pi-t, és k egyenlő nulla plusz minusz 1 plusz minusz 2, de akármit lehet pi-vel hozzáadni. Mi itt hozzáadunk mindig a minusz pi per 2 és nulla között egy pi-t hozzáadunk, és nulla és pi közé helyezzük el ezt a fáziskésést. Jó? Már mindjárt mondok segítségképpen, hogy hogy kell ezen gondolkodni, de még egyszer mondom, vigyázzanak, mert a kalkulátorok azok ezt mindig mínusz pi per 2 és plusz pi per 2 közé adják. És persze minden kalkulátor ugye radiánban van állítva, ezt tudják jó. Azzal lesz még probléma, hogy amikor majd tanulnak szabályozás technikát, meg elektrotechnikát, ott nagyon sokszor a fázisszöget pozitív előjellel értelmezik. Belehallatszik a mikrofonba, és majd hallják, hogy kibeszél. Ugye nem vesznek senkit se a videóra, csak engem, de a hangjuk az belehallatszik, úgyhogy vigyázzak. Na, a mínusz pi per 2, azok plusz fi-vel jelölik, majd szabályos technikában is tanulják, és a plusz fi-vel az ők meg mínusz pi és nulla közé értelmezik. Tehát elég jól meg lehet ismerni, hogy valaki villamosmérnök, gépészmérnök vagy matematikus, mert ezt az arcus tangenst, ezt az egyik ide rakja, a másik oda rakja, a harmadik amoda rakja, és amikor leülnek egymással beszélgetni, akkor piszak jó félre tudják ezen érteni egymást, hogy ki hol van. Na, de mindegy, mi gépészek értsük egymást így. és akkor ezeket a görbéket, ezt illik fejből tudni, illetve nem fejből, de mondjuk ez minden gépészműnek egy olyan alapvető dolog, géptervezők is, meg egyebek is rengeteget használják, ugye, hogyha ezt a nagy N-et kell ábrázolni, ez a bizonyos híres rezonancia görbe, ugye, ami hát nem más, mint az amplitúdónak és a statikus deformációnak a hányadosa a lambda függvényében. Jó, akkor két fontos érték van, ugye az egy mind a két tengelyen, itt a nulla. Ez a lambda, ugye ez meg az omega per alfa, ez a frekvenciányos. Mind a kettő dimenziótlan mennyiség, és akkor a rezonancia görbe, hogyha ezt már mindjárt megmondják, hogy hova, hogyha nulla a csillapítás, akkor körülbelül így néz ki. Tehát ez a nagy D egyenlő nulla csillapításhoz tartozó görbe. Ugye a nagy D egyenlő nulla, akkor mondhatnánk, hogy na hát az 1 minusz lambda négyzet, négyzetnek a négyzetek az nyilván mennyi lesz. Ugye ne feledkezzünk el, matematikában az nem viccből mondogatják állandóan azt az abszolút értéket, ugye, hogyha egy négyzetszámból a négyzetek van, akkor ki kell tenni annak az abszolút értékét. Tehát ez az 1 per 1 minusz lambda négyzetnek az abszolút értéke. Tehát ebben az esetben a nagyítás az úgy néz ki, hogy 1 per 1 minusz lambda négyzetnek az abszolút értéke. Jó? Tehát és az abszolút érték az azért fontos, mert az amplitúdó az csak pozitív lehet. És akkor van itt egy nagyon fontos hely, ez mekkora számnál van? Gyök 2-nél, így van. Ugye van itt Magyarországon egy cég, a Voco, amelyik a Volkswagen csoportnak a kizárólagos gumielem szállítója, tehát eszméletlen mennyiségben gyártanak gumielemeket. Nem nagyon ismerik őket, mert ugye hogy háttérben vannak a nagy autóipari cég mögött, de egy németországi vállalkozás Frankfurttól délre egy kis faluból indult a 60-as években, és ma már az egész koncert ők látják át gumielemekkel, és rengeteg gyáruk van Kanada, Brazília, Törökország, és most már Budapesten is van, és sokan mennek oda dolgozni innen is. A Voco-nál a Wolf Corporation, nem tudom honnan jön, tehát Wolfnak hívják az eredeti tulajdonosát, és most a négy gyereke vezeti. Lényeg az, hogy a felvételi, az állásinterjú az mindig így kezdődött. Ugye a német, aki egyébként hát elég erős német akcentussal beszélt angolul, de hát mindegy is, ott nem arra ment a dolog, hogy ki milyen tökéletesen beszél angolul, hanem hogy érte a szakmához vagy nem. Az mindig az első kérdése az állásinterjún, hogy rajzolja fel a rezonancia görbét, és akkor várta, hogy az illető valami ilyesmit rajzoljon föl, meg mondja, hogy mi van a tengelyeken, és a következő kérdése mindig az volt, hogy hol van ez a pont. Elvárta, hogy az illető azt tudja azt a gyökkentőt. A harmadik kérdés az volt, hogy mi ennek a jelentősége. Ugye, és akkor arra az volt a válasz, hogy hát az a jelentősége, hogyha ennél nagyobb frekvenciát gerjesztjük, akkor a rezgéskor kialakuló rezgésamplitudó kisebb lesz, mint amit statikus állapotban az az erő egyáltalán létrehozna rajta. És akkor a következő kérdés, hogy és akkor ez mostan jó, akkor most biztonságban vagyunk? Igen, bizonyos értem, igen, jobb, de viszont fáradást okozhat. Tehát az ismétlődégén viszont fárasztás, akkor rögtön lehet a fáradásról beszélni is. Tehát ez az egész fölvezetése és minden egyes állás interjúban 3-4 órás beszélgetésekbe fulladt, az mindig ezzel kezdődött, hogy rajzolja fel a rezonancia görbét, vagyok, és hogyha majd véletlenül oda kerülnek, akkor tudják, hogy így kell kezdeni. Jó? Akkor jön az, hogy na és akkor, hogyha a csillapítást növeljük, mert mondjuk egy gumielemeket gyártó cégnél a csillapítást nagyon jól tudják hangolni a gumielembe kevert korom mennyiségével, és akkor az ott lévő vegyészmérnökök ott játszanak nekik vele, akkor természetesen a csillapított görbék azok valahogy így fognak futni, ezt is megtanulták, hogy kicsit bal felé tolódnak el ezek a csúcsok, ez lesz a D nagyobb nulla. Ezt megint a mérnökök nem szokták tudni, tehát úgy benne van az emberek fejébe, hogy hát ott szokott lenni rezonancia, ahol a omega éppen egyenlő alfával, és a csillapítás kicsike, vagy annak a környékén, de hogy a görbének a csúcsa az pontosan hol van, azt azért nem nincs benne eléggé a köztudatban, pedig fontos. Jó? Tehát ez az érték, hogy hol van ez a maximum, ugye ezt szokták lambda csillaggal is jelölni, ez ugye a négyzetgyök alatt 1-2D négyzetnél van. Ami ugye azt jelenti, hogy az a frekvencia, ahol a rezonancia görbe csúcsa van, az az omega csillag, az az alfászor, mert ugye a lambda az az omega per alfa, az az alfászor négyzetgyök alatt 1 minusz 2 d négyzet, vagyis ez kisebb, mint a csillapított rendszer saját körfrekvenciája, ami az alfászor négyzetgyök 1 minusz d négyzet, ami viszont kisebb, mint a csillapítatlan rendszernek a saját körfrekvencia. Tehát a rezonanciaörvet csúcsa az alatta van a csillapított rendszer saját körfrekvenciája, ami viszont kisebb. Tehát valahol itt van a kettő között a gamma. Most persze egy nagyon, még csak kicsit pozitív az a csillapítás, amit felrajzoltam, hogyha ezeket vesszük nagyobbakra, akkor lesznek ezek a görbék ilyesmik. Azt hiszem, hogy az egy-egy ponton, ezen a ponton ugye akkor fog átmenni, hogyha a nagy D értéke, na ki mondja meg, mennyi? Tehát, hogyha lambda egyenlő 1-nél, mennyi kell, hogy legyen a nagy D ahhoz, hogy a nagyítás éppen 1 legyen? Ugye, ha lambda egyenlő 1, akkor az első tag az mennyi? Az 0, mert 1-ből 1 az 0. És akkor igen, az 1/2-nek kell lenni, mert 4-szer 1/2-nek a négyzete az lesz ezért. Tehát ez a D egyenlő 1/2 görbe. Jó? Aztán ugye itt már még balrább tolódik természetesen a csúcs. És természetesen, ahol ez a csúcs teljesen eltűnik, és egész balra kimegy, az hol lesz? Az nagy D egyenlő 1/2-nél. Ugye, ha minden igaz, akkor gyakorlaton pont ezt a példát csinálták meg, amikor a nagy D egyenlő 1/2. Ilyen esetben a csúcs az egészen balra tolódik, és innentől kezdve már akármilyen rezgés értékre ez balra fog menni. Jó. Na most akkor nézzük meg gyorsan, hogy néz ki ez a... a fázisszögre vonatkoztatva. Ha ez alá a görbe, alá próbáljuk felrajzolni azt, hogy mennyi ez a fázis késés. Jó, én azért is teszem oda, hogy késés, nem csak azt mondom, hogy fázisszög, mert itt van az 1, itt a 0, és ahogy mondtam, hogy ezt 0 és pi közé fogjuk tenni. Ezzel ritkábban szoktak foglalkozni a mérnökök, pedig van jelentősége egyáltalán, nem mindegy, hogy ezt tudjuk-e, hogy mennyi vagy nem. Nem kell mindig kiszámolni, nagyon sokszor minket tényleg csak a rezgés amplitúdó érdekel, de néha nagyon fontos következtetéseket vonhatunk le ebből is. Az egyik kérdés az ugye, hogy... Na, mostanra kihalt a rendszerből a tranziens. Ugye most már csak ez az állandó rezgés van, tehát kialakult a partikuláris megoldás. Ugye nagyon picike volt a csillapítás, azért kellett itt perceket várni, amíg ez megnyugszik. Na, nézzük meg, hogyha nulla a csillapítás, akkor hát, hogyha a tangens nulla az nulla, akkor tulajdonképpen annak a nullának az arcusz tangense is nulla, a számítógépünk is mindig nullát fog adni, de azért... vigyázzunk azzal, tehát itt ez végig nulla, hogy ez plusz nulla vagy mínusz nulla, ugye? Mert hogyha ha az 1 minusz lambda nézze, ez pozitív, tehát amíg a lambda kisebb, mint 1, addig ez plusz nulla, és a plusz nullánál ugye nem adunk hozzá pi-t. Viszont amikor ez átmegy lambda egyenlő 1 fölé, akkor viszont megfordul a dolog, és akkor viszont egyszerre mínusz nulla, és akkor már hozzá kell adni a pi-t, mert azt mondtuk, hogy nem lehet negatív a fázisszög, tehát ez így fog kinézni. Fölötte meg pi lesz. Jó, tehát ez lesz. És mennyi lesz pont a rezonanciában? Hát amikor lambda egyenlő 1, az egy elég szinguláris eset. De azért látszik, hogy lambda egyenlő 1-nél, mivel ez 1 mínusz lambda egyenlő, ez ilyen másodrendben lesz kicsiny, az meg első rendben, tehát el fog menni a végtelenbe, és a végtelennél ugye pedig pi per 2 lesz a fázisszög. Tehát ilyen határátmenettel szépen ki lehet szedni, hogy pont a rezonanciában pi per 2. Egyébként most körülbelül ezt látjuk itt, ezt a rezgést, a fekete és a fehér nyíl között. Nehéz látni ezt, hogy most miért 90 fok éppen a fáziskésés, de valami ilyesmi nem pont egymással ellentétesen mozog, hanem nem is pont együtt. Itt a rezonancia előtt pont együtt mozognak, a rezonancia fölött pedig ellenfázisban. Ugye azt szoktam mondani, ezt úgy lehet legjobban megjegyezni, majd persze még ugye még attól messzebb vannak, hogy azon gondolkodjanak, hogy fogják a gyerekeiket nevelni, de mint minden rendes felvilágosult szülő természetesen, akármennyire is lesz komisz a gyerek, soha nem fogják megütni, vagy ilyesmi. Néha az ember nagyon el fogja veszteni a türelmét a gyerekkel szemben, ugye? És olyankor az ember úgy megpróbálja kirázni belőle a rosszaságot, hogy figyelj már rám ide, vagy valami. És az ember így megragadja, és ilyenek két változata van. ugye az eltett kezem ugye az lesz a rugó, és hát akkor, amikor így szépen így együtt mozgunk, és ilyen szépen lassan rázom, ugye, akkor az olyan vigyorgásba fog átmenni az egész, és semmiféle ijesztő dolog nem lesz benne. Akkor ugye alacsony frekvenciára, és akkor ugyanabban a fázisszögben mozgunk, ugye? Viszont amikor tényleg nagy fázisszögre, akkor elkezdünk egymással szembe mozogni, és akkor elég ijesztő lesz a fejem, amikor megyünk egymással szembe, és irány, akkor lesz a 180 fokos fázisszög a kettő között. Tehát nagyjából erről van szó, ugye, hogyha én valami, ugye ennek van egy saját frekvenciával, mert szeret rezegni, hogyha én ezt a saját frekvenciával, akkor szépen be is tud gerjedni, hogyha ezt nagyon alacsony saját frekvenciával, akkor ezek így együtt mozognak, jó? Ha viszont nagyon nagy frekvenciával, akkor meg elkezdenek egymással szembe mozogni, tehát az alsó és a felső tömeg, az most egymással szemben mozog. Akkor megint alacsony felfrekvenciával, akkor meg együtt mozognak. Tehát tényleg jól lehet érezni, amikor rezonancia alatt vagyok, akkor azonos fázisban mozgunk, amikor rezonancia fölött vagyok, akkor pedig pont ellenfázisban, tehát pont 180 fok lesz a fáziskésés, a gerjesztés, és a között. Ez persze már megint útgerjesztés volt, amiről most kellett volna beszélnem. Na mindegy, a csillapítás, a csillapított görbék, tehát ez lesz a nagy D egyenlő nulla eset, és akkor a nagy D nagyobb nulla görbék, azok pedig így fognak futni. Jó? Tehát ez lesz egy nagy D nagyobb nulla, meg ez lesz egy nagy D nagyobb nulla. És akkor ezek így futnak szépen, az egyre nagyobbak, jó? Mindegyik fázis, a rezonanciánál pontosabban omega egyenlő alfánál, hát ugye a rezonancia sávot magát azt ilyen 0,8,1,3 közé szokták érteni, tehát nem pontosan odaértik, de ezt a levezetésnél a múltkor föl is írtam. Na hát szóval ez az a görbe, amit azért elég bonyolult, hogy kijön, ugye ezzel el is ment egy előadás annak idején, de a végeredmény az mégis olyan kell, hogy legyen, amire mindenki emlékszik. Na most ehhez képest van ugye az útgerjesztés, mert amit itt csináltunk, ugye az erőgerjesztés volt, talán ide is lehet írni. Erőgerjesztés. Egyébként ugye itt most a száraz súrlódás az nulla volt, és ez egy érdekes, mondjuk ha valaki akar TDK-zni, ez egy jó TDK téma erre rálászni, hogy is néz ki a gerjesztett és száraz súrlódásra csillapított rendszer. Meglepő, hogy még mindig nem teljesen tiszta, eszméletlen bonyolult rezgések, néha ilyen kaotikus, véletlenszerű rezgések is kialakulhatnak benne. Nagyon nem triviális, hogy száraz súrlódás és egy gerjesztett rezgés az mit produkál a kettővel együtt. De hát amit itt elmondtunk, az csak a legegyszerűbb eset, a viszkózus csillapítás esete. Na most nézzük meg, mi van akkor, ha az úgynevezett útgerjesztés van. Ugye az útgerjesztésnek az alappéldája az ez lenne, hogy mondjuk itt van egy lengéscsillapító, itt van a tömeg, MK, és itt van a rugó, jó, S. És most ezt azért hívom útgerjesztésnek, mert itt a végét fogom a rugónak mozgatni, egy kis R-szer koszinusz omega t-vel. Tehát nem erőt fogok kifejteni, hanem a rugónak a végét mozgatom. És hogyha megfigyeljük alaposan, hogy szünetében kijönnek, ez is tulajdonképpen ilyen útgerjesztéses eset. Ez az itt lévő spirálrugó, ennek a végét mozgatjuk, az egyik végét húzkodjuk, és a másik vége van rárögzítve erre a tárcsára. Tehát tulajdonképpen a rugónak mind a két vége mozog. Jó? Ez lesz az X elmozdulás. Itt a nulla, és írják ide, nagyon fontos, a rugó mindkét vége mozog. Az egyiket egy előírt pályán mozgatom, a másikat pedig maga a tehetetlen tömeg mozgatja. A rugó mindkét vége mozog. Jó? Na mostan egy ilyen esetben, hogyha most elképzelik ugye a szabad testábrát, hogy az hogy néz ki, itt ugye azt mondtuk, hogy ilyenkor rajzoljuk fel ezt egy kimozdított helyzetében, amikor valami pozitív irányba én ezt elmozdítottam. Jó, az M tömeg. És akkor természetesen, ahogy eddig is csináltuk, ugye ennek a gyorsulása az A, az úgy fog kinézni az X két pont. A ráható erők között ugye viszonylag egyszerű lesz a csillapító erő, ami itt jön visszafelé, ugye ezt D-indexet adtunk neki, hogy diszipáló, és K-szor X pont volt. és talán rugóból is fog származni egy erő, aminek az előjelétvel eléggé meg tud az ember néha kavarodni, mert most mit is csinál ez az egész, hogyha egy elmozdul. Azt mondom, hogy úgy próbálják meg elképzelni a rugó erőnek az előjelét, hogy az FR-re azt mondjuk, hogy ugye az S-szer X lenne, hogyha ez itt rögzítve lenne. Tehát ez elmozdulna egy X-szel, akkor ez visszafelé S-szer X-szel nyomná. Jó? Viszont, hogyha a másik végét meg egy R-szer koszinusz omega t-vel odébb viszem, akkor az ellentétes előjelű lesz. Jó? Mert akkor viszont annyival kisebb lesz a rugó erő, mint amennyit oda viszem. Most persze az ember jó bele tud gabajodni, elképzelni, hogy jó, de hát előfordulja a koszinusz negatív, és akkor ezt szemben visszafelé nyomja, és akkor lehet, hogy mind a kettő balra megy, mind a kettő jobbra megy, így mennek egymással szembe, úgy mennek egymással szembe, tehát mert négyféle kombináció is előjön, de az ember azt az egy esetet helyesen végig gondolja, hogy minden pozitív irányba mozog, akkor a többi előjel is jól fog adódni, és akkor nem kell aggódni amiatt, jó? Tehát ezért mondtam, hogy ezt így, és persze hát természetesen egy rendes szavatestáblán ugye van még nehézségi erő, meg normál támasztóerő is, de most is nincsen surlódás, mű egyenlő nulla, tehát maga a mozgás egyenlet az viszonylag egyszerű lesz, most már nem is húzogatom a táblát föl, mert úgyis szünet lesz nem sokára, és akkor felírhatom szépen, ugye, hogy az M-szer A, az az érdekes, hogy nem, elvileg is nem is jelenik meg gerjesztő erő mostan, jó, a tömegreható erők között, csak a rugóerő meg a diszipatív erő, igaz, hogy azok negatívak. Jó, és akkor ez, ha behelyettesítjük őket, akkor úgy fog kinézni, hogy M szer X két pont egyenlő mínusz K szor X pont mínusz S szer X mínusz R szer koszinusz omega T. Jó? És akkor ezt szépen átrendezem, és kezd kialakulni az a gerjesztett rezgési egyenlet, ami korábban is, nagyon kicsi eltérés van csak. Annyi, hogy itt a jobb oldalon a két negatív előjel, mint pozitív lesz, az S szer R szer koszinusz omega T. Tehát azt lehetne mondani, hogy minthogyha egy nagy F0 egyenlő S-szer R, tehát rugómerevségszer az útgerjesztésnek az amplitúdója lenne az erőamplitúdó. Jó? De hogyha ezt megint a standard alakra akarom hozni, és leosztom a tömeggel, akkor olyan alakot fog, akkor megkapom ugyanazt az alakot, tehát x2 pont plusz 2d alfa szor x pont plusz alfa négyzetszer x egyenlő kis F0 szor alfa négyzetszer koszinusz omega t, ahol éppen mi a statikus deformáció? Hát ugye, mivel az M-mel leosztottam, az S per M lesz ugye az alfa négyzet, éppen a kis R lesz az F0. Jó, tehát ahol kis F0 egyenlő R az útgerjesztés amplitúdója. Az útgerjesztés amplitúdója. Tehát a dolog ilyen értelemben még egyszerű lesz, egyébként szemletesen a fizikai tartalma ugyanaz, hogyha itt a koszinusz helyére egyet írok, tehát ha nincs rázva, csak egy konstans R-rel el van mozdítva a rugó vége, akkor mi fog történni? Ezt az egészet így elhúzza magával, odébb húzza egy kicsit. Jó? És akkor csak szép lassan, exponenciálisan fog odébb menni, a K az lassan fog engedni, de végül is a partikulális megoldás, ahol beáll az egész, az, hogy az X is odébb megy erre. Tehát az út odébb megy erre, akkor az is odébb megy erre. Tehát tényleg ez lesz a statikus deformáció. Jó? Tehát a fizikai tartalma az pontosan ugyanaz lesz. Na most persze mondhatják, hogy akkor miért hívják ezt útgerjesztésnek? Hát azért hívják útgerjesztésnek, mert természetesen az útfelületről jön át a dolog. Ugye? És annak idején az autóknál, amikor ugye azoknak elkezdték a rezgését számolni, hát ez a tipikus eset, csak annyival meg van bonyolítva, mindjárt a következő órán ezzel indítunk, hogy ott a lengéscsillapító is erre az oldalra van áttéve. De most vegyük először azokat a nagyon egyszerű kis pótkocsikat, amik csak ilyen lemezrugósak, és ott pattognak a kocsik után, általában, amit húzzák maguk után, és nincs is rajtuk ugye még lengéscsillapító se. Most ezekben az esetben tényleg ez van, remélem, hogy nem megy, akkor megállítjuk egy pillanat. Visszajövünk, escape, function F4, még egyszer kiküldjük, és most kivetítjük. Jó, na, tehát ez az útgerjesztésre az egyik legszebb példa, amit ilyen filmben láttam, és nagyon jó meg van csinálva, és mutatja azt, hogy az útfelületről, ugye különösen, hogyha az ember ilyen afrikai vidékeken autózik, akkor milyen rezgések jönnek át, és hát ezek bizony elég gyakran véletlenszerűek, főleg, hogyha az út az ilyen Ilyen nagyon hülyén néz ki. Istenem, elfelejtettem a film címét. Ez Ace Ventura volt, jó van. És aztán persze megvan ugye az igazi változata is ennek, amikor ugye már a kerék elpattanás is bejön, tehát effektíve ugye akkorákat röpül a kocsi, ugye, hogy feldobja az útfelületről. Hát itt aztán már tényleg aztán nagyon klassz volt a beállása végén, ahogy megállt a lengéscsillapítóknak aztán fontos szerep van. Na, a következő órán ezt fogjuk egy kicsit megbeszélni, hogy néznek ki ezek a negyed autómodellek, jó? És aztán még a rezgés szigetelésről beszélünk, ahol például a födém rezeg, és az adja az útgerjesztést, vagy mi próbáljuk a födémet rázni, jó? Köszönöm szépen, akkor 15 perc szünet. Ugye mondtam, hogy az egyáltalán az útgerjesztés szó is nyilván az útfelületből származik, és akkor meg lehet gondolni, hogy pontosan hogy is néznek ki ezek az útgerjesztési modellek, amikor járműveket gerjesztünk az útfelületről. Ugye ezek ráadásul ritkán szoktak szép periodikus jelek lenni, különösen budapesti útfelületek azok meglehetősen sztoasztikusak, bár egyes helyeken, például lámpák előtt, ahol felgyűrődik az aszfalt, ugye ottan tud szép periódikus is lenni, és főleg egy lassító járművön nagyon csúnya rezgések is ki tudnak alakulni, mert nagyon jól el tudják találni ezt a frekvenciát. Részben egyébként azért, mert a lassító járművek éppen a saját frekvenciájukkal rezegnek, és nyomkodják az aszfaltot, és gyűrik össze olyan alakulatát. Nem csoda, hogy egy ilyen rezonanciához közeli gerjesztés jön ki. Ugye a legegyszerűbb eset az az, amikor ugye azért mondtam az előbb már ezt a pótkocsis hasonlatot is, ugye, hogyha úgy képzem el, hogy ez a pótkocsi most csak függőlegesen rezeghet, tehát egy vonóhoroggal hozzá van kötve az autóhoz, és tegyük fel, hogy ennek nincs is lengéscsillapítója, ami többször előfordul, mert ugye itt sokkal olcsóbb az egész, és most elhanyagoljuk a keréknek a rugalmasságát, csak a pótkocsin lévő rugóknak a merevségével, illetve rugalmasságával számolunk. És akkor itt van az útfelület. Az útfelületnek most úgy tekintjük, mintha a lámpa előtt valamilyen éppen egy ilyen színuszos felület lenne. Jó, tehát éppen valahogy így föl van gyűrődve az aszfalt. Ennek az aszfaltnak ugye most van egy kis R amplitúdója, jó? És az L az lesz a hullámhoz. Jó? Tehát ha az ember lámpa előtt egy ilyenhez ér, akkor gyorsan kiugrik, elővesz egy vonalzót, és leméri, hogy két csúcs között körülbelül milyen hosszúság van, és utána mérlegelem, hogy na akkor most milyen V-sebességgel hajtsak ezen végig. Ugye, mert ez az egész dolog, ez most így V-sebességgel fog ezen végig csúszni, és itt van ez a bizonyos S-merevségű rugóm, és természetesen ebben az esetben ez az X-irányú rezgés fog engem érdekelni. Most ugye megbeszéltük azt, hogy lineáris rugók esetén ez a súly okozta deformáció, az a rugó erők nagyságát változtatja, de a rezgési frekvenciákat, meg egyebeket, azokat nem. A kérdés az, hogy most ezt próbálnám modellezni, és tényleg valami olyan modellt próbálnék most ebből csinálni természetesen, hogy ezt az M tömeget egy rugón keresztül, ezt a végét itten kis R-szer koszinusz omega T-vel rázom. Jó, itt az S merevség, M, és itt az X elmozdulás. Jó, és ezt akarnám valahogy most a modellezni, akkor hát nyilvánvaló, hogy a kis R az ugyanaz lesz, tehát azzal nincsen gond. Az a kérdés, hogy ezt az omegát, ezt hogyan kéne kiszámítani, hogy mi ez a gerjesztési frekvencia. Ugye ez azt kéne meggondolni, hogy ezt a bizonyos L hosszat, ahogy én a V sebességgel végighaladom, akkor mennyi idő alatt érek végig. Jó? És ez lesz a gerjesztésnek a periódus ideje. Tehát a gerjesztés periódus ideje, mondjuk a nagy T-index G, az ugye lesz a nagy L per V, hogy mennyi idő alatt tette azt meg. És akkor természetesen azt az omegát ki akarom számolni, az lesz ugye a 2pi per a gerjesztésnek a periódus ideje, így fogom megkapni radián per szekundumban, vagyis az 2pi-szer V per nagy L lesz. Tehát mondjuk ez arra volt egy példa, hogy nem mindig olyan hüde triviális kiszámítani azt, hogy mi a gerjesztési frekvencia, néha az amplitúdót egyszerűbb átszámolni, de mondjuk egy ilyen esetben ezt itt szépen végig lehet gondolni. Na most a dolog persze jelentősen megbonyolódik akkor, hogyha csillapítás is van. És sajnos ez a lengés, tehát amikor lengéscsillapítókat terveznek, bármennyi nevetséges, még ma is az autótervezők mindig ezzel a negyedjármű modellel kezdik. Ugye azért mondják, hogy ez negyedjármű, mert az itt szereplő M az az autó teljes tömegének körülbelül a negyede, tehát oda teszik körülbelül az autó teljes tömeg, tehát olyan, mintha kivágnák az autónak az egy kerekét és a környékét, és akkor oda elképzelik, hogy körülbelül mennyi lehet tehát a jármű teljes tömege lenne a nagy M, és akkor annak körülbelül a negyedét helyezik ide, és azért hívják ezt negyedjármű modellnek. És persze, amit az előbb mondtam, amikor ez pótkocsi, akkor az egész máshogy néz ki. A pótkocsinál ugye még az a veszélyes, mert azokon sokszor nincsen lengéscsillapító, ezért a lámpa előtt, amikor fékez egy ilyen kis ócska pótkocsit maga után húzó autó, akkor az egy mód van rá, akkor ne menjenek vele párhuzamosan, ne menjenek mellé, ugye mert a pótkocsi ezen nagyon sokszor rezonanciába kerül, elkezd pattogni, ahogy a levegőbe fölugrik, ugye egyáltalán nincs ott a kereke a földön, nem tud fékezni se, a jármű elől az fékez, mert egyébként éppen lassít, és ilyenkor nagyon sokszor kisodródik valamelyik oldalra, tehát vagy jobbra, vagy balra kifordul a pótkocsi, olyan, mintha rá akarna szaladni, ugye ezért, főleg, hogyha még egy kis kanyar vagy kormánymozdulat is van benne. Tehát ezek tényleg veszélyesek, tényleg jó, hogyha van rajtuk lengéscsillapító is. Másrészt azt mondom, hogy nagyon nem mindegy, hogy éppen mennyire van megrakva ez a pótkocsi, és mekkora teher van rajta, mert a relatív csillapítás tényezőt a tömeg értéke is befolyásolja. Amikor mellé helyezik a lengéscsillapítót, akkor persze nagyon összebonyolódik a dolog, és bármilyen meglepő is, a lengéscsillapítókkal ezt még nem nagyon tudják. És akkor még benne van az a nem linearitás, hogy időnként a kerék elugrik az útfelületről. Tehát olyankor egy erős nem linearitás jelenik meg tulajdonképpen ebben az egész szerkezetben ettől az elválástól. És hát ettől néha nem lehet eltekinteni, tehát azt igenis ki kéne számolni. Viszont amikor itt van a lengéscsillapító, akkor ugye már nem csak a rugónak fog mind a két vége mozogni, hanem a lengéscsillapítónak is mozog mind a két vége. Tehát az a modell, amit az előző óra végén rajzoltam, hogy egyik oldalt van a lengéscsillapító, másik oldal olyan az útjelesztés, ez nem működik. Pedig azt nagyon jól lehetne számolni, mert az, amit ott írtam, az egy az egybe ugyanolyan rezonancia görbéket ad, mint az erőgerjesztés. Ugye az ideális esetben ezt úgy lehetne tervezni. Na most ezért, ugye, miközben a valóságban ugye természetesen a lengéscsillapító is itt van, sőt, ugye a valóságban ugye ez benn van valahol a közepén, ugye a lengéscsillapító is úgy van, és ott van egy K lengéscsillapító is hozzákötve. Ezeket hát nagyon kellemetlen ide behelyezni, ugye a modellbe mellé, és oda szépen hozzákötni. Viszont van az úgynevezett Skyhook kontroll stratégia, amit a Forma 1-eseken kezdtek el kísérletezni. Ugye egy számítógép megpróbálja úgy vezérelni, vagy úgy szabályozni ennek az itt lévő csillapításnak az értékét, mint hogyha itt lenne fönt a lengéscsillapító, és ezt úgy nevezik, hogy Skyhook Control, tehát égi horog, ugye olyan, mint egy Dodge-em, az lenne az igazi, hogyha lehetne a csillapítót kikötni valami abszolút fix ponthoz, és úgy lehetne szépen megcsinálni a dolgot. Most megint, ugye nagyon az elején vagyunk az egész rezgésnek, de azért emlegetek mindig ilyen kis apró példákat, hogy lássák, hogy már azért nincsenek messze attól, hogy a mai fejlesztéseknek, pláne hogyha amikor szabályozásokat is ráhelyezzük ezekre az egészekre, ezekre a lengéscsillapítókra, akkor a mai fejlesztésnek a közelébe kerüljenek, mert pár év múlva lehet, hogy éppen ilyen helyre fognak kerülni dolgozni, akár a Knorr-bremzőben, vagy valahova, ahol ezeket kell érteni, de hát ahhoz az alapokat tisztán kell látni, és pontosan kell tudni, hogy egy ilyen egyszerű kis gerjesztett rezgést ezt hogyan kell számolni. Egy másik fontos példa a témakör az a rezgés szigetelés, amelyiknél szintén előfordul erőgerjesztés is, meg útgerjesztés is, illetve állótenger körül forgó rendszerek gerjesztése is. Itt a rezgés szigetelésen megint nincs időnk részesebben foglalkozni, tehát inkább csak ilyen példaszerűen mondom el, hogy két eset van, az egyik, amit ugye aktívnak mondanak, ilyenkor a környezetet védjük a rezgőgéptől, a másik pedig a passzív, amikor a A gépet védjük, a rezgő, a gépet, műszert, számítógépet, sok mindent, sőt, ugye magát az embert is a masin, védjük a rezgő környezettől. Ugye itt két alapvetően különböző rezgéstani modellt használnak, még akkor is, amikor a legelőször hozzákezdenek, és az egyszabadságfokú lengőrendszer modellekkel gondolkodnak. Ugye ebben az esetben azt mondják, hogy mondjuk a gép az itt van, a gépen lehet, hogy van valami kiegyensúlyozatlan forgó rész, mint a mosógép, meg egyebek. Erről a jövő órán fogunk beszélni már a másodfajú Lagrange egyenlettel felszerelkezve, hogy ez a gerjesztő erő, ez a kiegyensúlyozatlan forgó résznél hogy nézhet ki. És hát ez alá kell tervezni csillapítókat és rugókat úgy, hogy a környezetre minél kevesebb erőt adjanak át. Tehát itt, amikor ez hat a környezetre, ez a nagy RT, ezt kell minimalizálni. Tehát azt az erőt, ami a környezetre megy át, ami tulajdonképpen egyébként nem lesz más, hogyha ennek S a merevsége, meg K a csillapítás tényezője, mint a kialakuló stacionárius rezgés, tehát a partikuláris megoldással, ez a bizonyos S-szer X partikuláris T plusz K-szor XP pont T. Tehát ezekből kell összerakni a rugó és a csillapító erőnek az összegéből, kékszem, hogy milyen erő hat a talajra, és azt kell valahogy minimalizálni, mert ugye különben szétrázza az épületet, megjelenik a repedések a falon, az embereket ugye irritálja ez a rezgés. A passzív esetben ott az a lényeg, hogy magát a gépet próbáljuk védeni, és ami mondjuk lehet egy műszer, vagy akármi, ugye, és ez alá is kell terveznünk csillapítót, meg rugót. És mindezt úgy kell megcsinálnunk, hogy itt van a födém, és a födém az bizony rezeg. És a födémnek a rezgése, a kis R-szer koszinusz omega t, hát az nagyon sok minden okoz, ja, igen, megint egy szabadságfokú modell. Itt van az x, itt a nulla. Hát megint részletesen nincs időnk vele foglalkozni, majd egy-egy példa szintjén fognak látni ilyen eseteket, hogy na, most viszont ezt kell minimalizálni, ezt a rezgést. Tehát, sőt, itt nem mindig csak a rezgés, hanem néha a gyorsulást kell minimalizálni. Mondjuk ugye előfordulhat az, hogy olyan rezgés alakul ki ezen, hogy ugye lecsúszik valaminek a felületéről a nagy frekvenciás rezgés miatt. Még régebben volt egy szigorúan, hiszen most hirtelen előugrott ez a történet, és ugye egy srácot nagyon nehezen vergődtünk szigorlatlan a rezgéstani résszel, és ahogy sem nem akart menni, és akkor kérdeztem tőle, hogy nem tudná mégis akármit mondani nekem, ami neki úgy föltűnt az életben, mint rezgéstani probléma, hogy mégis valamihez kötődik, vagy mi, és akkor mondta, hogy hát van egy dolog, ami neki nagyon fölkeltette az érdeklődését, ugye ők ugye egy ilyen zenekarban játszott, és ilyen szólógitáros volt, és a garázsba gyakoroltak, ugye, hogy kellő hangerő legyen, és ne zavarjanak másokat, és a garázsban volt egy szép nagy hangszor, és eléggé el nem ítélhető módon cigarettázott is közben, és volt egy hamutartó a nagy hangszor doboznak a tetején. És azt vette észre, hogy amikor így a felső magas húrokon játszik, akkor a hamutartó megindul, és szépen lemegy a szélén, és aztán leesik ugye a szélén. Ugye egyszerűen arról volt szó, hogy olyan magas frekvenciás hangokat játszott, ugye, hogy a hangszóról, hogy kivitte ezt a magas frekvenciát, az omega lett nagyon nagy, és a második deriváltban az omega négyzet jelenik meg, mert ugye mindig a koszinusz omega-t deriváljuk egyszer-kétszer, ugye az amplitúdószor omega négyzetre lesz arányos a gyorsás, és például az, hogy valami, ami lehet, hogy nagyon kicsi a rezgés amplitúdó, nem is látjuk, csak akkor megtapintjuk a kezünkkel, érezzük, hogy rezeg, olyankor arról van szó, hogy nagyon magas frekvencia a rezgés, és például az asztalon elkezdenek csúszni a dolgok lefelé. Most ugye ez a két dolog nagyon különböző filozófiájú, és annak idején például ugye a kelet-németek meg a nyugat-németek ugye nagyon el voltak szigetelve egymástól, nem járhattak át a kelet-német mérnökök oda meg. Közben nézték a nyugati televíziót, látták, hogy ott már vannak automata mosógépek, nem tudom, és akkor keleten is mindig próbálták csinálni, mert hát ugye kellett tartani a lépést és versenyezni a nyugatiakkal, de mivel nem értették pontosan, teljesen elszúrták a dolgot, tehát a mosógépet, ugye ami a automata mosógépnek a centrifugálásnál ugye nem lehet kiegyensúlyozni jól, és mindenképpen rázkódik. Mindenre arra mentek rá, hogy a mosógép az lehetőleg ne rezegjen, ne ugráljon. Telerakták ilyen betontömbökkel az alját, meg állati kemény kis gumilapkákra állították. Tehát nagyon menős, az a mosógép az tényleg nem ugrált. Ugye annak idején a még a szüleimnek a lakásban 70-es években ettek, illetve édesapám a 90-es években úgy adt el a lakás, hogy ott hagyta a mosógépet, mert egyszerűen nem lehetett onnan kimozdítani, mert olyan nehéz, olyan merev volt. Az a mosógép az soha nem mozgott, de amikor elindult, akkor csúsztak le az asztalról a poharak. Ez nem vicc, tehát én meg a presztízs készlet a falon így csilingelt, mert ugye a konyhában volt beállítva a mosógép, és aztán ott is maradt az idők végezetéig már. Tehát teljesen rossz filozófia, hogy még utána, amikor megjelent ugye a Minimat, ami a Boschnak, tehát egy nyugat-német licensztől volt átvéve, és itt a Hajdu kezdte el ugye csinálni, akkor azok már nagyon puha rugókra voltak téve, azok már arra voltak optimalizálva, hogy kevés erő menjen át ugye a talajba, és ne rázzák a környezetet. Cserébe viszont ezek a mosógépek meglehetősen ugráltak. Jó, úgyhogy nagyon érdekes látni, hogy magát ezt az alap, akár egy szabadságfunk is elmaradászó filozófiás ilyen termékfejlesztéseknél hogyan szúrják el, vagy nem szúrják el. Erről van egy videó, mert ugye néha lány, ja itt van aktív rezgésszigetelés, ugye itt lehet látni, hű, milyen ennek a színe, te jó ég. Vagy csak én látom minden ilyennek? Tényleg ilyen lett, ugye? A franc törje ki. Haj. Ez vajon mitől van, gyerekek, szerintetek? Na mindegy, hát annyit lehet rajta látni, lehet, hogy ki akar égni az égőből valamelyik szín. Ugye, hogy itt van például egy szerszámgép, és akkor ez alá, ugye mindig mondom, hogy ugorjanak le, nézzék meg, hogy mire van lerakva, alatta ilyen hatalmas acélcsavarrugókra van az egész helyezve. Egy passzív rezgésszigetelés, egy aktív rezgésszigetelés, hogy a környezet ne rázza, ez nagyon fontos. Ugyanígy ugye itt egy, eszébe jutott megjavulni, ez itten a művészetek palotájában, ugye ez nagyon sok kanadaiak vettek részt ennek a tervezésében, az összes légtechnikai berendezés, tehát aki épületgépész, ez rengeteg rezgésen problémával kell küzdeni, nagyon szépen tudunk energetikailag optimálni dolgokat, de mondjuk egy művészetek palotájában, ahol aztán olyan csöndnek kell lenni, meg ott olyan akusztikának kell lenni, ott semmi nem jöhet be rezgés, ugye mindent égszíjjal kell hajtani, annak nagyobb a csillapítása, puhább, meg tud csúszni, és acélrugókra van minden szépen helyezem, nagyon precízen van megtervezve, hogy a fordulatszámokhoz, meg az egyebekhez képest onnan semmiféle zaj ne jöjjön ki. Meg van egy videó, mert a Fábival szoktam néha találkozni, és akkor a lányfős és strandon néha beszélgetünk, ilyen és kicsit kiszínezte ezt a történetet.
Vándorból mosógépekre és centrifugákra még azért emlékeznek talán gyermekkorból, de az Urál az annyira kemény volt, hogy ugye volt nálunk ez a kemping formájú centrifuga, ami alá, és ezért járt a kötévig visszakegyetlenül,
mi is szereplünk,
látjátok. Ajánlottak, úszó gumit tettek alá, hogy ez ne vándoroljon. Na most fatele megjött az
ez Urál, a légrugó.
A felhozatala többbe került, tehát először több tefus brigád nem is vállalta, mondták, hogy küldjük a kollégát, és már le is pattantak. Másfél mázsa volt az Urál, ez megkapta a 220-at, az nem szórakozott, az egy parfintorral a vécés részét kompletten kiborította. Kompletten kiborította, de misunkkal együtt. Tehát így nem szórakozott, akkor ment tovább, így letépte a mosdókadlót, átment a hallajtó üvegén, a radiátorra így rádörzsölte magát, mint a malac az ólban, majd összepisálta magát, tehát kiengedte magából az összes vizet, de csak azért, hogy a parketta is... Nem teszek rá, papa! Most látom az arcodat! Nem teszek rá! Tehát így korban éltünk, tehát összepisálta magát, csak azért, hogy a parketta is fel tudjon holyagosodni, vagy fel tudjon puposodni. Isteni volt! Tehát addig csak akkor állt le, amikor már a konnektorból kihúzta magát.
Na, hát ennyi lett a történetből, ugye az aktív meg a passzív rezgés szigetelésnek a történetéből. Kicsit össze lett kavarva a dolog, de a lényeg azért benne volt. Tehát nehezek voltak ezek, és ráadásul vándoroltak is, illetve amelyik nehéz volt, és merev volt, az meg vándorolt. Na mindegy, szóval nem olyan egyszerű, ez nem olyan könnyű ezt elmagyarázni. Na, van viszont egy új elméleti témakör, amin szintén túl kell esni most, ez pedig a másodfajú Lagrange egyenlet, jó? Ezt a fél év legelején ígértem, hogy... hogy lesz egy olyan egyenlet fölírási módszer is, ahol nem kell szabadtest ábrákat rajzolni. És ahogy majd megyünk az egyre bonyolultabb esetek felé, egyre nehézkesebb lenne szabadtest ábrákat rajzolni. Tehát amikor már két-három szabadságfokú rendszer van, szét kell szedni több testre, erők ellenerőkkel tele kell rajzolni az ábrát, olyan nagy egyenletrendszereket kapnánk, amiből nagyon nehéz lenne kihámozni a differenciál egyenletet. Eddig csupa olyat kaptak, meg például is csupa olyat csináltunk, amit viszonylag könnyű volt megcsinálni. Na most a másfajú Lagrange egyenletnél a következőről van szó. Itt most már úgy veszük, hogy sok szabadságfokú a rendszer, tehát azt mondjuk, hogy itt van az XYZ origóval egy inercia rendszerhez, tehát ez több szabadságfokú rendszerekre, illetve azt is mondhatnám, hogy a bonyolult egyszabad, összetett egyszabadságfokúakra is jó. Tehát amikor bonyolult rendszerek vannak, akkor lesz ez jó. Most a levezetést, azt anyagi pontrendszerre mutatom csak meg. De aztán az eredmények, azok természetesen igazak lesznek. Merev testekre is. De alkalmazható merev testrendszerre is. Hát ennek mondjuk az a filozófiája, hogy elméletileg is nem kell vacakolni a merev testekkel, mert mondhatjuk azt, hogy merev testet három anyagi ponttal jellemzek, és akkor összekötöm három merev ruddal, és már kész is vagyok. Tehát anyagi pontrendszerből mindig lehet merev testrendszert csinálni. Testekre is. Jó? És akkor ezt úgy fogom csinálni, hogy azt mondom, hogy hát itt vannak mondjuk az anyagi pontok, itt lesz az M1, M2, M3, tudom én, tehát ide mutat mondjuk az R1 vektor, M1, ide mutat az R2 vektor, M2, ide mutat az R3 vektor, M3, és így tovább. Tehát ezeket úgy fogom írni, hogy R, I, M, I megyenlő 1-től nagy N-ig, tehát nagy N darab anyagi pont. Nagy N darab anyagi pont van a rendszerben. Na most ennek, ugye, hogyha ezek teljesen szabadon röpködhetnének a térben, akkor ennek három nagy N szabadságfoka lenne, mert mindegyiknek, ide is írom, három nagy N DOF lenne, mert mindegyiknek van három szabadságfoka, és ha teljesen szabadon röpködnek, akkor ez annyi lesz. Igen ám, de vannak köztük bizonyos kényszerek. Például mondjuk előfordulhat, hogy ez mondjuk, épp az előbb is mutattam, egy útfelületen kell, hogy mozogjon, ez a kettő össze van kötve egy elhosszúságú ruddal. Jó? Tehát persze aztán lehet, hogy ezek között aztán vannak rugók is, meg lehet, hogy vannak csillapító elemek is. Ugye ez itt a K csillapítási tényező, ez itt az S merevség. Tehát ez ellen most képzelni, hogy mintha egy ilyen kis játék autó lenne, ugye a kerék felfüggesztéssel, az meg ott a keréknek lenne a modellje, vagy valami ismire lehet gondolni. De ugye ezek tulajdonképpen idéznek elő belső erőket, a rugó meg a lengés csillapító is, de nem fog kényszer kapcsolatot elé idézni közöttük. Viszont az R1 és az R2 az kikényszeríti, hogy ott a távolság állandó kell, hogy legyen. Tehát a rendszerben G darab úgynevezett geometriai, és most itt az elméletben úgy írom, hogy időtől független. Időtől független kényszer van. Ezeket úgy fogom írni, hogy F index P, R1, R2, pont, R index nagy N, egyenlő 0, P egyenlő 1-től G-ig. Tehát G darab ilyen skaláris egyenletem van. Ez most így persze elég absztrakt és nehéz elképzelni, mire is gondolok, ezért írom már is a példát, amit ott föl is rajzoltam. Például, ha ruddal van összekötve két ilyen vacak, akkor erre azt tudom írni, hogy az R2 minusz az R1 nek a négyzete, mínusz az L négyzet, az egyenlő nulla. Ez például egy olyan, ami annak felel meg, hogy F1 mondjuk R1, R2 egyenlő nulla. Tehát az R1, R2-re föl van írva valamilyen kényszerfeltétel, hogy milyen legyen. Vagy ugye a felület, hát a felületet azt tanulták differenciálgömet, vagy geometriából, egyszerűen az R3-nak a három koordinátája közé egy összefüggést fölírunk, akkor már ez ilyen, ha mondjuk ez, mit tudom, egy henger felület, akkor az X négyzet plusz Y négyzetnek kell éppen R négyzetnek lenni, de lehet, hogy a középpontja valahol máshol van, és így tovább. Tehát mindenféle ilyen kényszerekre kell gondolni, amiket föl lehet írni. A rugó meg a csillapítás az nem kényszer, hanem az belső erő, jó? Azt azért ideírom. A rugó, csillapítás, belső erő, aktív, tehát változik, ahogy az X nem kényszer. Mert nem teremt kényszer, nem igaz, hogy hat rá erővel, de nem kényszeríti ki, hogy annak hol kell lennie, jó? Hanem attól még akárhol lehet a rugót, akármennyire is meghúzhatjuk. Na mostan ezeket a kényszereket kényszererők biztosítják. Tehát például az, hogy a távolság egyforma legyen, azt itten a rúderőben lévő rúderők fogják biztosítani. Az, hogy a felületen mozogjon, azt a felületre merőleges normál erő fogja biztosítani. Ezeket hívjuk kényszererőknek. És ezeket a kényszererőket szoktuk csoportosítani azt szerint, hogy ideálisak-e vagy nem. Jó? A kényszereket kényszererők, ezeket úgy fogom jelölni, hogy nagy KI. Jó? Minden egyes anyagi pontra szépen összeadom, biztosítják. Ugye például ott azok a rúderők, vagy a felületre merőleges normál erők. Jó, tehát ilyenekre gondolok, hogy ezek a kényszererők. Most ezekről azt mondom, hogy ideálisak. A kényszererő ideálisak. Ha a teljesítményük zérus. Ha a teljesítményük. A teljesítményüket azt szokták nagy P-index, nagy K-val jelölni, utalva, hogy ez a kényszererőké. És ezt természetesen úgy kell kiszámolni, hogy I egyenlő 1-től nagy N-ig a K-I kényszererőket skalárisan megszorzom a támadáspontjukban lévő erőknek a sebességével, jó? És ha ez nulla, akkor mondjuk azt, hogy a kényszerek ideálisak. Tehát ez tulajdonképpen azt fejezi ki, hogy nincsen csúszó surlódás a rendszerben. Jó? Tehát azaz, nincsen csúszó vagy csúszó surlódás. Magyarán nincsen csúszó surlódás. Magyarán a surlódási tényezőnek itt nullának kell lenni, hogyha itt a surlódási tényező az nulla, akkor biztos, hogy ez a bizonyos K kényszererő a hármas esetben, az a felületre merőleges lesz, jó, ez lesz itt a K3. Biztos, hogy ennek a sebessége, ugye, ha rá van kényszerítve a felületre, akkor a felület érintőjének az irányába kell, hogy mutasson, ez lesz itt a V3. És hogyha a surlódás tényező nulla, akkor ezek egymásra merőlegesek, tehát például csúszó surlódás, jó, tehát mű egyenlő nulla. Például ugye ennél a felületnél, amit rajzoltam, ottan a K3-szor a V3 az egyenlő nulla, mert ezek egymásra merőlegesek. De még egyszerűen ez csak akkor igaz, hogyha nincsen csúszósulódás. Ha van, akkor sajnos azt föl kell venni az aktív erők közé. Hát az most legyen házi feladat, hogy bizonyítsák be, hogy a rúdban is ideális a kényszer, jó? Rúd is ideális kényszer. Ott már nem olyan egyszerű, mert ott már két ponttal kell csinálni, sőt, azért még egy példát ideírok, ami szintén nagyon fontos, és Tehát itt azért nem olyan egyszerű, mert ugye a két végéről van a két erő, és a K1-szer V1 meg a K2-szer V2-ről kell belátni, hogy összességében valóban nulla. Tehát, hogyha valaki kiszámítja ezt, hogy a K1-szer a V1 meg a K2-szer a V2 mennyi, arra tényleg nulla jön ki, de önmagában nem lesz mindegyik nulla. Tehát ezek most nem nullák, de az összegük már nulla. Jó, tehát vagy egy harmadik példa, a gördülés. Ezt azért érdekes még, mert a gördülés az tapadási surlódással megy, és az megint belefér az ideális kényszerek közé. Tehát ez tapadási surlódás. Ugye ez meg úgy jön ki, hogy a kerék és a talajjal érintkező pontnál, hogyha most ezt mit tudom én, lehet, hogy ezt a kereket valamilyen erő gyorsítja, tehát húzza, vagy nem tudom micsoda, de az biztos, hogyha ez gördül, akkor a talajjal érintkező pont, ugye az póluspont, és annak a sebessége az nulla lesz. Most persze lesz ennek még súlya is, és alkalmasint ugye ebből valami ilyen irányú kényszererő fog kijönni. Ennek lesz normális, meg surlódó komponense is, de a surlódó komponense az tapadási lesz. És ebben az esetben is a K-szor, a VP, az bizony nulla, de most nem azért, mert merlegesek egymásra, itt meg azért ideális, mert ennek a pontnak a sebessége nulla, ahol a K erő támad. Tehát gördülés esetén, ahol ennek a pontnak a sebessége nulla, ott megint kijön az, hogy ez ideális. Tehát ez is ideális. Tehát nem azt kell mondani, hogy semmi surlódó erő nem lehet, hanem azt kell mondani, hogy csúszó surlódó nem lehet. Tapadási az lehet, az is lehet még ideális. Jó? Na most, hogyha ezt mindig számba vettük, és tudjuk, hogy mi az ideális kényszer, akkor Lagrange-nak az volt az ötlete, hogy ne számoljunk a valódi eredeti euklideszi koordinátákkal itten, hanem vegyünk föl csak annyi koordinátát, ahány szabadságfokú a rendszer. Jó? Na most erre, ezt pedig úgy tesszük meg, hogy tehát Lagrange javaslata az volt, hogy válasszunk kis n egyenlő 3 nagy n mínusz g, ami tulajdonképpen megegyezik a szabadságfok számával. Tehát minden egyes kényszer elvesz egy szabadságfokot. Ha g darab kényszer volt, akkor a 3 nagy n-ből ez g-t fog elvenni. Kis n 3 nagy n-ből ez g szabadságfok darab úgynevezett általános koordinátát, amit még ő nevezett el kis QK-nak, és ezt azóta is mindenki kis QK-nak nevezi valamilyen oknél fogva. Tehát ezeket kis QK-nak írjuk, kis Q index K, K megy 1-től N-ig, amit tulajdonképpen intuitív alapon választunk, majd amikor sok példát kezdünk el csinálni, akkor kialakul az érzékünk, hogy hogy kell ezeket a koordinátákat részben már ki is alakult egyébként, nem lesz ez olyan borzasztóan bonyolult. Tehát ez intuitív választás. Azért egy dologra kell vigyázni, hogy egyértelműen leírja a rendszert. Ami egyértelműen leírja, nem az R betűre tesszük a vesszőt, hanem az íre. Ami egyértelműen leírja a rendszert. Na most mit jelent az, hogy egyértelműen leírja? Azt jelenti, hogy minden egyes pozícióvektort ki lehet számolni ezeknek a függvényében. Na, ez ide már nem nagyon fog tudni írni, de valamit még ide megpróbálok. Tehát az RI-ket a Q1, Qn-nek függvényében ki tudom számolni. Tehát I egyenlő 1-től N-ig. Tehát ha tudom az általános koordinátákat, abból pontosan meg fogom tudni mondani, hogy melyik pozíció hol van. Jó? Aki számítógépes animációkat csinál, aznak ez egy nagyon fontos pont, mert a differenciáljátokat mindig az általános koordinátákra oldjuk meg, és amikor kijött az eredmény, akkor utána azt meg kell jeleníteni a képernyőn, ezzel a transformációval kell megcsinálni, hogy akkor tényleg hol is vannak valójában azok a pontok, és mit pontosan hova kell rakni. Jó, ez azért is fontos, mert ebből viszont ki lehet számolni akkor, hogy hogy néznek ki a valódi sebességek, ugye, amiket én most itt VI-vel jelöltem. Ugye, mivel ezek itten csak közvetett függvényként függvényei az időnek, ezeket ilyen láncszabály szerint kell deriválni, tehát K egyenlő 1-től N-ig a DRI per DQK szorozva a QK ponttal. Jó? Tehát láncszabály szerint, hogy QK szerint deriválom, aztán QK deriválom tovább az idő szerint. Tehát a valódi sebességeket meg így lehet kifejezni az általános koordináta sebességekkel. Most miért csináltuk ezt a sok bűvészkedést? Azért, mert Lagrange a teljesítménytételt alkalmazza. Ugye, és ezért emlegettem, hogy a teljesítménytételen nagyon ügyesen megszabadul a kényszererőktől a rendszerből. Tehát Lagrange a teljesítménytétellel dolgozik. Tételt alkalmazza egy nagyon szellemes módon, és én már akkor is írtam, hogy a rezgéstanban lesz ennek majd jelentősége. Ugye a szabad test ábrákból minden egyes anyagi pontra Newtonnal szépen meg tudja csinálni azt, hogy MI szer RI két pont az egyenlő, ugye az aktív erők meg a kényszererők. Ugye az aktív erőket azt emlegettem itt az előbb, de nem írtam, hogy azokat fogom FI-vel jelölni, jó? Tehát az FI az az aktív, a KI az pedig az ideális kényszererő. Tehát azt mondom, hogy most csak ideális kényszer. Jó? Tehát most csak ilyenek vannak benne, aktív erők és ideális kényszer, és a tömegszer gyorsás. Ez megy I egyenlő 1-től lenni, de most mindegyik egyenletet meg fogom szorozni RI ponttal, és utána az összes egyenletet összeadom. Úgy mondom, mintha én csinálnám, pedig ezt annak idején ugye Lagrange találtak, tehát szépen megszorozza és összeadja, és utána még az úgynevezett D'Alembert elvet is alkalmazza, aminek az a lényege, hogy átviszi az összes tagot egy oldalra. Jó? Tehát ez a teljesítménytétel, ideírom, hogy D'Alembert elv, legalább ez a szó is itt egyszer előforduljon, mert olyan kevésszer fordul elő, tehát átviszem az erőket egy oldalra, beszorzom, akkor a következőt fogom kapni, summa, I megy 1-től nagy n-ig, itt lesz az MI szer RI két pont, mínusz az FI, szorozva az RI ponttal egyenlő nulla. És ugye kiestek a kényszererők, mert a kényszererők ideálisak, azok a sebességgel megszorozva, jó, nem magyarázom, ugye előtte fölírtam, látszik, hogy azoknak a summa KI szer VI az nulla lesz, tehát az innen el fog tűnni, csak ennyi marad. Na mostan persze, ezt a szummában, na most akkor mi van? Hát ezzel hogy nem, úgy tűnik, hogy nem jutottunk semmire, de ezt a dolgot, ami itt van, nem mondhatom rá, hogy ez nulla, mert hát hiányoznak bele a kényszererők, és ezek között meg vannak kényszerkapcsolatok. De, ha én ide beírom azt, hogy az RI pont, az nem más, mint a DRI per DQK-szor QK pont, akkor már olyan általános koordinátsebességet kapok, amikre nincs több kényszer, azokban már csak annyit választottam, ahány szabadságfoka van a rendszernek. Jó? Tehát, hogyha én ezt átírom úgy, hogy ez tulajdonképpen az RI pontot behelyettesítem ide azt, hogy ez a summa K megy 1-től kis n-ig a DRI per DQK-szor QK pont, akkor egy olyasmi egyenletet fogok kapni, amit átrendezem a szummákat is, kívülre teszem az a k-ra való szummázás, ami 1-től kis n-ig megy. Tehát azok egy nagy zárójelet. Utána belülre teszek egy olyan i-re menő szummázást, i megy 1-től nagy n-ig, hogy mi szer ri két pontszor dri per dqk. Jó, tehát ezzel a dologgal rászorogtam, mínusz, megint írok egy szummát, I megy 1-től nagy n-ig, a valódi aktív erők FI szorozva a DRI per DQK-val, zárójel bezárva, QK pont egyenlő nulla. Jó? Na most még mindig nem látszik, hogy ettől most miért vagyok én boldogabb, de az egyik dolog az az, hogy itt ezek már tetszőlegesek, tehát ezekre nincs kényszer. Idézőjelbe tetszőleges, ezek között már nincs kényszerkapcsolat, ezekben már csak annyi van, ahány szabadságfokú a rendszer. Jó? Ezt a kifejezést, ami itt van, ezt Lagrange úgy definiálta, lehet kiírni def, vagy két pontot, hogy ezek az úgynevezett általános erők, nagy QK, valódi aktív erőket, ezzel a transformációval, ami a valódi euklideszi koordináták és az általános koordináták között van, áttransformálja az általános erővé. Tehát ezt úgy nevezik, hogy általános erők, és ezt nagy kúkával jelölte, jó? Tehát ezek az általános erők, ezek a nagy kúkák, és ezt az első részt, ezt pedig hosszasan nézegette, hogy ezzel mi a fenét lehetne kezdeni, és hogy lehetne átalakítani, és föltűnt neki, hogy ez emlékeztet arra, hogyha én kiemelném ebből a d per dt-t, és azt mondom, ez idő szerint deriválom a szumma, i megy 1-től nagy n-ig, mi-szer ri pontszor dri per dqk-t. Jó? Akkor most kiemelte, de akkor a szorzatfüggvény miatt egy másik tagot viszont lehagyott, azt meg le kell vonni belőle. I egyenlő 1-től nagy n-ig, mi-szer ri pontszor dri pont per dqk. Jó? Tehát ez a rész, amit elől van, ez ugye így alakul, és akkor már csak annyit kell észrevenni, hogy ugye ez a dri per dqk, ez pontosan ugyanannyi, mint a dri pont per dqk pont. Most ugye ez egy életveszélyes dolog, amit csinálok, mert mindenki azt gondolta, hogy most ponttal egyszerűsítettem valami ilyesmit, de nem arról van szó, ugye, hanem arról, hogyha az ri pontot a qk pont szerint deriválom, akkor tényleg éppen a dri per dqk-t kapom meg, és akkor ez a kifejezés, ami itt van, ez nem más, mint a kinetikus energiának a qk pont szerinti deriváltja. Ez, ami itt van, ez pedig a kinetikus energiának a qk szerinti deriváltja. No, ahol a kinetikus energia, az ugye nyilván az 1/2-szer szumma, i megy 1-től nagy n-ig, mi-szer ri pont négyzet. Jó, tehát most csak anyagi pontrendszere írtam fel, de már tudják merev testekre is, tehát ez a kinetikus energia. Na, készen is vagyok, csak valahova össze kéne foglalnom az egyenletet. Most itt van darabokba szétszórva, és valami helyre meg kéne mutatnom, hogy ez hogy néz ki. Elnézést, hogy ide fogom írni. Tehát a másodfajú Lagrange egyenlet, és hát sajnos egy jó 200 évig a mérnökök ezt csak az elméleti fizikusok használták, és csak az 1960-as években jelent meg a mérnöki kurzusokban a műszaki egyetemeken, és most már a rezgéstan tanítanak, ott mindenütt tanítják. Ez ugye így néz ki, hogy, mert a bal oldal az nagyon csúnya. Tehát ez a d per dt, d nagy t per dqk pont, minusz d nagy t per dqk, hát nem egy kellemes kifejezés, ahogy ezt így lehet látni, és a sok parciális derivált jel miatt ezt nem nagyon szerették. A jobb oldalon pedig ugye ott lenne az általános erő, tehát ez egy viszonylag egyszerű dolognak tűnik, de azért ezt kiszámolni, meg hogy pontosan milyen mennyiségek vannak benne, az olyan zavaros elsőre. Úgyhogy el kell kezdeni csinálni a példákat, de kinetikus energiát mindenki tud csinálni, mert ugye ezt tanulták dinamikából elég sokat. Az általános erőnek a definíciát azt majd szépen meg fogjuk szokni. Legegyszerűbb úgy lesz számolni, hogy az ember azt mondja, hogy kiszámítja az aktív erőknek a teljesítményét, és az ugyannyi kell, hogy legyen, mint az általános erőknek a teljesítménye. Tehát egy ilyen kis formulát lehet adni, hogy valódi erőször valódi sebesség, ugyanúgy, mint általános erőször általános sebesség. De ebből is lehet majd jól számolni ezt. És tulajdonképpen, ami a bal oldalon van, az a tömegszer gyorsulásnak egy meglehetősen bonyolult kifejezése. No, a lényeg az, hogy gyakorlaton el fogják ezt kezdeni csinálni, és már elkezdik a mozgásjeleneteket fölírni ezzel is. Egy ideig, amíg a példák egyszerűek, azt lehet mondani, hogy hát a Newton az egyszerűbb volt. Jó, de most jönnek a fél év második felében a bonyolultabb példák, a többszabadságfogú példák, a kiegyensúlyozott forgalom résszel való gerjesztés, meg hasonlók, és ott így lesz könnyebb megoldani a feladatot, jó? Hogyha a másfél Lagrange-egyenletet használjuk. Köszönöm szépen a figyelmet!